zseb enciklopédia. Feltározás miatt nyitva.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gál Ildi. És a mai hívó szavunk az úgy szól, hogy gyereksztár, de majd ezt egy kicsit később talán árnyolni fogja a beszélgetésünk, de most az egyszerűség kedvéért így tudnám nevezni azt is, aki itt ül velem szemben, meg hát nevezzük így ezt a fogalmat, aztán majd szétszálazzuk, jó? Vendégem ugyanis, hát egy gyereksztár, mit mondjunk, Balla Emma Riana. Hogy szólítsalak? Emmának vagy Rianának?
Köszönöm a kedves hallgatókat először is. Egyébként Rianának szoktak, de én az Emmát is nagyon szeretem, úgyhogy ahogy neked.
Ahogy jól esik.
Igen.
Jó, hát akkor Emma vagy Riana, oké.
Tökéletes.
Arra gondoltam, hogy én földolgoztam rólad egy-két dolgot, meg utána néztem, meg elolvastam, meg tulajdonképpen azt nem mondom, hogy dolgoztunk együtt, de találkoztunk munkaszituációban is. Úgyhogy vannak rólad benyomásaim, de mielőtt ebbe belemennénk, én sokkal szívesebben venném, hogyha mondanál magadról bármit, két-három mondatban, hogyha azt mondanák neked, hogy mutatkozz be.
Megmondom őszintén, én azért nem kedvelem ezt a kérdést, ez a pár mondatban mutasd be magad, mert én úgy gondolom, hogy akinek ez sikerül, és aki ezt tudja, az nem nagyon van tisztában saját magával, vagy a saját értékeivel, mert szerintem akkor igazán különleges és értékes is teljes egy ember, hogyha annyira komplex, hogy nem tudja minden zegzugát bemutatni, és nem tudja magát definiálni pár mondatban.
Őszintén szólva, erre a mondatra voltam kíváncsi, meg a hangodat akartam, hogy hallják a hallgatók, de beleszóltam, folytasd kérlek.
Egyébként le is zártam igazából a mondatot. Nyilvánvalóan ilyen átlagos információkat megtudok magamról, azt mondja, hogy 14 éves vagyok, 7 éves korom óta színészkedem, stb., de ez szerintem emberként nem fog tükrözni.
Hát sokat valószínűleg nem, de reméljük, hogy a beszélgetés végére az emberi mi voltatból is kiderül ez az. Jó, hát akkor ez a definíció, vagy ez a fogalom, hogy gyereksztár, ez hozzád egy közeli dolog, vagy inkább így eltartanád magadtól?
Én a celeb fogalmat, amit szeretek magamtól távol tudni, mert én azért eléggé művészléleknek és előadó művésznek tartom magam, de ez a gyerekszínész, gyereksztár, ezzel egyébként színész, gyereksztár, ezzel egyébként semmi problémám nincs, mert ahány ember annyi megfogalmazás, tudom, hogy tényleg nem egy rossz indulat van mögötte. Nyilván ez a beképzeltség vagy képmutatás, nem tudom, hogy mennyire jelenik meg a szóban. Én inkább művésznek szeretem magam tartani, mert amellett, hogy színészkedem, mellette írok is, énekelek, stb. És az, tehát, hogy a művész szó, az sokkal több mindent magába foglal.
Tudod, mi nagyon érdekes most, hogy így hallgatlak, de már korábban is éreztem ilyesmit, hogy a 14 évesek úgy általában szerintem nagyon, hát hogy mondjam, ilyen identitás problémákkal szoktak küzdeni, hogy ki is vagyok én, mi a fenét is akarok én, elég jó vagyok én, elég szép vagyok, vagyok-e olyan szép, mint a csaj a szomszédból, és így tovább, és így tovább. És belőled semmi ilyesmit nem érzek egy pillanatra se. Ennek mi az oka szerinted?
Szerintem már nagyon sok velemkorút, főleg a tinicsereket befolyásolja minden, amit hallanak, és amivel találkoznak a social médiában, és ezért, és ez egyébként a felnőttekre is igaz, de próbálnak megoldást találni olyan problémákra, amik nem valósak. Teremtenek saját maguknak csak azért problémát, hogy aztán megoldják, és ezért meglegyen a sikerélmény, meg a dopamin, amit nem kapnak meg az életükben, mert már mindenki tényleg az interneten él konkrétan, és az számít, hogy elég esztétikus vagy-e egy Instagram posztban, nem az, hogy egyébként a való életben odadod azt az 500 forintot a hajléktalannak az utcán, vagy nem.
Mert abból származhatna egyébként a dopamin löket?
Szerintem egy egészséges embernek igen, és én hiszek abban a mondásban, hogy jobb adni, mint kapni. És nem mondom, hogy én nem keresek válaszokat az életben, és nem, jelenleg nem azon az úton vagyok, hogy éppen felfedezem, hogy ki vagyok, de nem Tehát, hogy nem, nincs bennem ez a szorongás, hogy úristen, nem tudom eldönteni, hogy most melyik a kedvenc színem, mert elfogadtam, hogy több kedvenc színem van is. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy döntésképtelen vagyok, én csak azt mondom, hogy ilyen a személyiségem, én ilyen vagyok. És csak az a baj, hogy már nagyon mindenkire szerintem rá van erőltetve, főleg az én korosztályomban, hogy egyből a pályaválasztás, mi szeretnél lenni, hogy elég különleges legyél ahhoz, hogy kiállj a tömegből, és hogy észrevegyenek, és minden áron muszáj észrevenni valakit, holott elég lenne, hogyha saját magát észrevenné szerintem az az adott ember, és valójában ez jelenti azt szerintem, hogy igazán magára fókuszál valaki, hogy nem mástól várja a megerősítést, hanem saját magától.
Mondja ezt egy színész, ugye, aki léptennyomon ki van téve annak, hogy tetszik vagy nem tetszik, hogy visszaigazolja a közönség vagy nem. Egy énekes, aki mondjuk 3 méterre áll a befogadó közönségétől, és rögtön kapja a visszajelzést. Neked ez sose okozott egyébként problémát, hogy elég szép, elég jó, elég nem tudom, mi vagyok-e?
Érdekes kérdés, szerintem abszolút senki nem venné be, hogy nem éreztem így, és nem is szeretnék hazudni. Természetesen bennem én is éreztem már azt, hogy nem vagyok elég jó, vagy nem tettem meg mindent tőlem telhetőt, mondjuk, ha nem kaptam meg egy szerepet, vagy bármi, de aztán elgondolkodtam azon, hogy én mindig is hű voltam önmagamhoz, tehát például a Kokáér volt már olyan, hogy nem kaptam meg egy szerepet azért, mert azt mondták, hogy túlságosan éretten viselkedek, és artikulálva beszélek választékosan, és hogy ők nem ezt keresik, és erre konkrétan emlékszem, hogy tudnék gyerekesebben viselkedni és beszélni. És azt mondtam, hogy nem. És nagyon el voltam utána keseredve, hogy pedig meg tudtam
volna csinálni. Mert egy cuki kislányt kerestek, és igen, te nem azt hoztad.
Igen, igen, és hogy meg tudtam volna csinálni, mert színész vagyok. Az a dolgom, hogy eljátszak dolgokat, de hogy ők nem konkrétan a szerepet kérték tőlem, hogy egy kislányt alakítsak, hanem hogy én a személyiségemen változtassak. És ez, tehát hogy nem voltam hajlandó. És ilyen szituációkban természetesen előjött az, hogy akkor most ki vagyok, és mit követelnek tőlem, és mit szeretne a közönség, és mit kell megtennem ahhoz, hogy elfogadjanak. De szerintem inkább érdemesebb megválogatni az embereket, és olyan embereket találni, akik elfogadnak úgy, amilyen vagyok, és hajlandóak támogatni engem mondjuk egy személyiségfejlődésben, mintsem olyanokért, akik meg viszont ezt elferdíteni szeretnék, hogy az ő elképzeléseik szerint legyek.
Annyira, szóval jók ezek a mondatok, és nagyon tetszik, hogy ilyeneket mondasz. Szerintem nagyon sokan vannak, akik az életük végéig se jutnak el a bölcsességnek arra a szintjére, hogy én az vagyok, aki vagyok, és fogadjatok el olyannak, amilyen vagyok. De most ebben nem menjünk bele, illetve majd kicsit később igen. Az előbb, amikor azt kértem, hogy mondjál magadról 3-4 tényt, vagy mondatot, akkor azt mondtad, hogy 2 éves korod óta foglalkozol. Ugye jól értettem színház fél évvel?
Igen, 7 éves korom óta komolyan, de
tehát én látom babakori felvételt, igen, ahol táncikálsz udvaron,
igen.
Ahol nem is volt kérdés, hogy ez a lány a színész. Hogy van ez? Mi olyan első emléked van, hogy ez valami olyasmi?
Azt tudom, hogy velem boltban nem lehetett elmenni, mert ugye minden ilyen nagy szupermarketben van rádió, ahol megy a zene. És a kicsi Riana nem bírta megállni, hogy ne táncoljon és ne énekeljen, és emiatt neki mentem polcoknak, idegen embereknek, és tényleg nagyon önfelett voltam, de nem ez a rossz gyerekfajta, hogy nem voltam tekintettel a külvilágra, csak megpróbáltam az én belső világomat kiélni és megmutatni már akkor. És ez a soha nem volt bennem ez a szorongás, vagy ami egyébként most már nagyon érdekes, hogy, és szerintem szintén ez is az, hogy most, ahogy növök fel, ugye változom, valamiért nagyon rettegek az eladóktól, nem tudom, hogy miért, megmondom őszintén, tehát a fizetéssel is olyan problémám van, hogy jaj, hogy mit mondjak, nehogy összeakadjon a nyelvem, kedves legyen az eladó, vagy lesz-e. Régen egyáltalán nem volt bennem, tehát a játszótéren, a bárhol énekeltem, táncoltam, oda mentem bárkihez, és egyébként mostani átlagosabb, vagy úgy mondom, hogy átlag emberi szituációkban ez már egyáltalán nincs meg, viszont hogyha színészetről vagy éneklésről van szó, az a kiskori báj, ami akkor bennem volt, ez az a kiskori önfelett érzés, és az, hogy nem félek semmitől ilyen tekintetben, az a mai napig bennem van, és szerintem én innen tudom, hogy erre vagyok hivatott, mert abban a pillanatban megszűnik minden félelmem, és csak a zenének, csak a színháznak, csak a filmnek élek, és amit onnan kaphatok, és amit ennek köszönően adhatok.
És miközben a hétköznapi helyzetek, azok teremnek miközben olykor ilyen feszültségeket?
Bizony, abszolút. Nagyon érdekes. Nagyon, tehát, hogy nagyon érdekes, mert tegnap, bocsánat egyébként, kicsit be vagyok rekedve, mert ugye most a téli időszak nekem is.
Én is, ne törődj vele.
Igen, hogy a hangom most más, elmentem gyógyszertárba venni, tehát, hogy torokfájás ellen, és nagyon pozitív élményem volt, nagyon kedves volt az eladó, de összeakadt a nyelvem, és lefőttem, mint a kávé, és tényleg úgy éreztem, hogy most fog összedőlni a világ. És ilyen mondjuk, ha egy színpadon történik, hogy elrontom a szöveget, bár nem nagyon van rá példa, de ha mégis történik ilyen, egyáltalán semmi ilyen nincs bennem, megy tovább az egész, nem érzek se szégyen, se semmi olyas, mint ahogyha egy ilyen átlagos, tényleg átlag emberi helyzetben történik, akkor meg teljesen másképp reagálok. Egyébként ez nem tudom, mitől van, de szerintem inkább az, hogy az emberi boldalom.
Hát valószínűleg ott vagy otthon.
Igen,
nem? Ott vagy
abszolút
otthon, és azért ez nagyon érdekes egyébként ez is, mert én néha dolgozom kifejezetten idős színészekkel, sőt olyanokkal is, akik már-már csak egy-egy helyzetre jönnek vissza mondjuk a színpadra, és bizony azt látom, hogy minél inkább látja, hogy mekkora a tét, annál inkább fél, miközben egyébként ott élt el akár az egész életét a színpadon. Mert egyszer csak időskorukra megérett az a gondolat, hogy úristen, ez nagyon nagy dolog. Tehát, hogy ezt nagyon sokan látják erről, nagyon sokan formálnak véleményt, még mindig az vagyok, aki. És ez egy nagyon gyakori előjövő kérdés, és most nem is akarom konkrétan néven nevezni, de van például egy nagyon-nagyon híres humorista, aki az élete utolsó fellépéseit már azért nem merte vállalni, mert gyomorgörcse volt, meg rettegés rohamok, tehát egyszerűen nem érte meg az előtte lévő feszültség azt, hogy majd akkor tehát nem tudta kompenzálni a későbbi öröm, a fellépés öröme azt, amennyire előtte félt ettől az egésztől. Ez is nagyon-nagyon érdekes folyamat.
Abszolút, most, hogy mondod, nagyon el is gondolkodtam tényleg, hogy ugye gondolom egész életében olyan jó, meg megfelelő minőségben produkált, és olyan sok szeretetet, és tényleg akár rajongást is kapott, hogy már gondolom félt ettől a legvégén, hogy tud-e még ilyen jót produkálni.
Pontosan.
És inkább elkerülte azt a feltételezett fájdalmat, vagy csalódást, amit mondjuk az emberekben kelthet, és ami, tehát hogy ez a féle csalódás, amit keltene az emberekbe, ez neki milyen csalódást.
Pontosan. Keltene. Abszolút jól megfejtetted a dolgot. Arra gondoltam egyébként, még mielőtt említetted, hogy reket vagy, meg ilyesmi, hogy esetleg megkérlek, hogy az adás vége felé énekelj valami picit, ami gondolkozz rajta, nem muszáj, hogyha nagyon reketnek érzed magad, nem erőltetem.
Esetleg valami könnyű popot, vagy ilyesmit, vagy akár, nem tudom, de beszéltük így adás előtt, hogy ugye Mikolás vonaton dolgoztam, ott volt egy kis dalom, mert ott ugye hárman voltunk, és mind a hármunknak volt a Grinch-et, csináltuk meg egyébként, és ugye Cindy Lou-nak van a Hol vagy karácsony, a Grinchből, és azt nagyon szívesen, ha már így úgyis ünnepek előtt vagyunk.
Szuper, de a vége felé, jó? Persze. A beszélgetés vége felé. Térjünk vissza még egy picit a régmúltra, jó? A kislányra, akivel nem lehetett bemenni a boltba, meg ilyesmi. A szüleid hogy reagáltak erre, hogy van egy gyerekünk, aki lépten nyomon az utcán, a boltban, a nem tudom, patikában, az akár a patikában lehet, hogy pont azóta nem, de szóval, hogy aki lépten nyomon szerepelni akar, mert élvezi, hogy lehet.
Megmondom őszintén, hogy erről nincsenek erős emlékeim, aminek örülök, mert ez pontosan azt tükröz, hogy soha nem voltam elnyomva, tehát soha nem volt elnyomva a személyiségem, tehát soha nem volt, hogy Ariana viselkedj, vagy valami, tehát hogy nyilvánvalóan rám szóltak, ha olyan volt, mert azért mégiscsak a társadalomban fontos, hogy meglegyen azért egy viselkedés minta, tehát hogy azért pláne egy kisgyereknek még fontos a legelején, hogy azért neveljék, de soha nem volt elnyomva konkrétan a személyiségem, amiért nagyon hálás vagyok. Ráadásul például, hogyha volt mondjuk óvodai ballagás, vagy én magántanuló vagyok, de elsőbe jártam még iskola, általános iskolába, ott is, hogyha volt szavaló verseny, vagy fellépés, akkor egyből mondták anyáik, hogy nyugodtan menjek, tehát felkészítenek, segítenek, bármi. nekünk zenész, tehát a zene szeretet a családban nagyon nagy, nem édesapám oldaláról, mert ő abszolút nem ilyen beállítottságú, viszont anyukám zeneművészetiben mégzett zongoraszakon, meg szolfizenelmélet szakon, nagypapám külföldön rengeteget zenélt, nagymamám a Miskolci Nemzeti Színházban dolgozott egy rövidebb ideig, de akkor is, tehát hogy az a színházvilága mindig ott volt a vérünkben, úgymond, tehát szerintem még örültek is neki, hogy úgy látszik, hogy ilyen pályára megyek, bár tudom, hallottam történeteket, hogy anyukám nagyon szerette volna, hogy orvos vagy ügyvéd leszek, mert hogy az eszem meg volt kicsi koromtól egyébként, viszont egyik pálya se vonz egyáltalán, úgyhogy én megmaradok az örök művésznek.
Uh-huh. És a család nem olyan értelemben nem féltette ettől a dologtól, hogy itt van egy cseperedő lány, aki szép, aki vonzó, aki nem tudom, mindenféle... Én csak a Facebookon látom, üzeneteket kap, hogy jaj, de gyönyörű vagy, jaj, de... Tehát, hogy azért ennek a pályának vannak veszélyei, igen. Nyilván tudjuk, mindannyian tudjuk. Nem féltenek ettől?
De abszolút, viszont szerintem ez így a jó, hogy van bennük egy kis féltés, tehát, hogy nem vagyok teljesen... Tehát, hogy a saját utamat járom, de fogják a kezemet, és szerintem ez ennek így kell lennie, és ez így egészséges. Bennem is van egy nagyon pici félsz, viszont... aki mer, az nyer, és azért a kipróbálás és a merni vágyás érzése sokkal nagyobb, mint az esetleges mi lesz, ha érzésem, tehát a pozitív az sokkal inkább elnyomja a negatívat, és nyilván kaptam már nagyon sok, nagyon csúnya kritikát, tehát egyáltalán nem építőt, vagy tehát, hogy mézesmázos.
Hát alapvető eleme ennek a szakmának a féltékenység, igen, azt is lássuk benne,
igen,
az irítség.
Igen, 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 és a mézesmázos szavak mögé bújtatott nagyon komoly rossz indulatot.
És akkor mit csinálsz? Sírsz anyukád vállán, vagy azt azért nem?
Nem, soha, egyébként soha nem volt ilyen szerintem. Jó, hazudok, de egyszer, de ez egy nagyon különleges, ezt most pár mondatban megpróbálom összefoglalni, az sem művészettel kapcsolatos volt, hanem próbálok nagyon így objektív maradni, meg próbálok nagyon úgy fogalmazni, hogy így ne mondjak nevet, meg semmi olyasmit, de volt egy verseny, ahol a megyéről kellett tudnom, ugye én Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élek, és onnan, tehát hogy minden érdekességet, hungarikumot, mindent tudni kellett. Egy nagyon-nagyon vastag könyvet teljesen benyaltam, mindent tudtam, és ilyen csapatokat állítottak össze, és azt tudni kell, hogy kicsikét vezető egyéniség vagyok, nem az a fajta, aki dirigál, gyűlölök dirigálni, soha nem, és azokat sem szeretem, akik úgy próbálják hallatni a saját hangjukat. Én inkább ez a segítő egyéniség vagyok, amit tudom, hogy valamikor idegesítő, hogyha valaki szeret szintén a saját útján járni, de én ezt tiszteletbe is szoktam tartani, de nagyon szét volt esve az egész csapat, és úgy gondoltam, hogy soha nem fogunk nyerni, hogyha én most itt nem veszem fel a kesztyűt, úgyhogy megnéztem, hogy ki miben jó, és akkor összeállítottam a csapatot, és akkor szinte minden kérdésre tudtuk a választ, és akkor én még utána énekeltem is, és még meg is kérdeztük a verseny előtt, hogy ugye nem lesz az kizáró ok, hogy én énekelek, hogy ezért ne kapjam meg a esetleges díjat, vagy a nyereményt. És mondták, hogy jaj, nem, dehogy is. Dehogy nem. És az volt a vicces, hogy pontosan tudtuk az eredményeket, és mi végezt, a mi csapatunk végzett a legjobban, és mégis az nyert, az a kislány, akitől egyébként nem sajnálom, mert egy iszonyú kedves és okos, intelligens lányról beszélünk, de a zsűriben volt a tanára. Uh-huh. És akkor nagyon sírtam, mert borzasztó igazságtalannak éreztem, hogy rengeteget készültem, rengeteg tudást szereztem, és hogy nem kaptam meg az egyébként, úgy éreztem lélekben, hogy teljesen megérdemelt győzelmemet. És nem csak én nem értettem, hanem a versenyzők sem, tehát az volt a legviccesebb, de ettől eltekintve soha nem volt olyan, ha negatív kritikát is kapok, vagy olyasmi, én mindig, tehát hogy először is nem veszem zokon, voltam már mérges, persze voltam már szomorú, tehát nem fogok hazudni szintén, viszont nem ejtett olyan nagy sebet rajtam, semmi, vagy olyan nagy heget, hogy azóta se gyógyult be, vagy bármi, mert amit a beszélgetés elején említettünk, hogy nagyjából azért tisztában vagyok magammal, és nagyjából azért igyekszem hű maradni önmagamhoz, és hogyha és én általában mindig 100%-ot rakok mindenbe, és az én saját akkori legjobb verziómat, amit tudok adni, és hogyha ez nem elég, akkor én úgy szoktam érezni, hogy ez nem rajtam múlik, és nem elfogult vagyok magammal szemben, mert természetesen én is érzékelem, hogy van egy jobb fellépésem, van, amikor jobban szól a hangom, tehát nem erről van szó, hanem amikor tényleg úgy kritizálnak, hogy nem építő jelleggel, hanem inkább a személyemnek szól, és ezt érzem is, de nem is tudok haragudni egyébként senkire, aki ilyet mond, és ez most kortól, nemtől, hivatástól, vagy éppen az, hogy tényleg milyen beállítottságú emberről beszélünk, nem tudok haragudni senkire, és ezt egyébként nemrég vettem észre, hogy utálni sem tudok senkit, mert egyszerűen az első gondolatom az, hogy valamiért belőle jönnek ezek a gondolatok, nem tudom, hogy mi áll a háttérbe, nem tudom, hogy lehet, hogy mondjuk tegyük fel, kapok egy, most csak mondok egy furranom, ami kipattan a fejemből példát, van egy idős hölgy, nem tetszik neki, hogy operettet énekelek, teljesen ellene van, és mondjuk rágalmaz, és mielőtt bármire gondolnék, tényleg az első dolog, ami így az fejembe van, hogy lehet, hogy ő mindig is szeretett volna kicsinek operettet énekelni, de nem engedték neki. És már kapásból nem tudom hibáztatni, mert nem engedték neki, ő nem tudta megélni azt, amit szeretett volna, és amiben jó lett volna, és már kapásból, és ha tényleg ezt viszi évtizedeken keresztül az ember, olyan szintű keserűség ül a szívébe, hogy már nem tud vele mit kezdeni, és ezért nem tudom hibáztatni. Úgyhogy én, hogyha valaha kapok, vagy valaha kaptam negatív kritikát, vagy megjegyzést a külsőmre, a belsőmre, a bármire, mindig úgy vagyok vele, hogy az egy, vagy a másik ember szegénységi bizonyítványa, hogy másban keresi a rosszat, anélkül, hogy ez az ember ártott volna neki valamit, vagy csak szimplán nem tudott feldolgozni valamit saját magába, és nem tudom, hogy vagy éppen feszült apja van, vagy bármi. Úgyhogy igyekszem így hozzáállni a dolgokhoz.
Jó, hát azt kell mondjam, hogy kifejezetten irigyellek, de tényleg. Mert nem, egyszerűen azért, mert szerintem nagyon sokan vagyunk, sőt, bizonyára mi vagyunk többen, akik tele vagyunk olyan fajta kétségekkel, minden jó visszaigazolás ellenére is akár. Mert nehéz abban a szakmában működni, ahol az ember kiteszi önmagát, támadhatóvá teszi önmagát, igen. Mert igazat mond, mert magából dolgozik, igen. Én is azt szoktam mondani, hogy ugyanabból dolgozom, mint ami fáj. És ugye hát ez fájdalmassá teszi, igen. Olykor ezeket a dolgokat, és mondom, kifejezetten irigylem, hogy 14 évesen tudsz ilyen mondatokat mondani, és látom a szemeden, hogy hiszed, vallod, tehát igazat mondasz. Bocsánat, mehetnénk arra tovább, és mindjárt beszélünk a sikerekről is, meg minden, de mivel ennyire éretten beszélsz, és szerintem most már így 22 perc után érzékelik bizonyára a hallgatók is, hogy ezek nagyon kész, megfontolt, most születő, rendben lévő mondatok. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy írsz, meg mit.
Ugye én eredetileg forgatókönyvíró vagyok, tehát az első filmemnek a forgatókönyvét is én írtam, valamint a most készülő filmem forgatókönyvét szintén. Annak még az angolra való fordításában is segítettem. És nagyon különleges dolog forgatókönyvet írni, mert ugye rengeteget dolgoztam filmekbe, és ezért tehát, hogy egyszerűbb dolgom van, mert ugye már, ahogy írom, látom a dolgokat, viszont én nem ezzel kezdtem, hanem körülbelül olyan 7-8 éves koromtól én verseket írok egyébként. Nagyon érdekes, mert egyetlen egy pozitív versem nincsen, még most próbálok összedobni egy karácsonyi verset egyébként, amiben semmilyen negatív árnyalás nincs, és sosem értettem, mert egyébként egy nagyon vidám egyéniség
hát,
vagyok.
Mostanáig erről beszéltünk, hogy minden pozitív.
Igen. Hogy miért tudok csak eléggé depresszív, hangvételű, és tényleg nagyon sötét gondolatokkal teli verseket.
De ezek bánatos versek voltak? Vagy ezek magamat sajnáló versek? Vagy milyenek? Főleg a 7-8 éves korira vagyok kíváncsi, hogy az mi tud lenni.
Az a halál
ja, értem.
Témája engem kicsi korom óta nagyon foglalkoztat, inkább valahogy az elmúlást nem tudom kihagyni a verseimből. Nagyon érdekes, valahogy valamiért észre se veszem és megjelenik. És nem értettem, hogy miért nem tudok, amikor a rímek ugyanúgy jönnek, miért nem tudok egy tartalmilag tényleg összefüggő és szép pozitív hangvételi verset megírni, aztán rájöttem. De. Vagy legalábbis nekem ez az elméletem. Miért írunk verset? Ez abból következik. Legalábbis én miért írok verset? Azért írok verset, mert van valami, amit szeretnék megmutatni, és ha az egy negatív dolog, az fájdalmas, az szomorú, az senkinek nem kellemes. És abból szeretnék valami szépet alkotni, valami pozitívat. És hogyha versbe szedem, rímekbe foglalom az egyébként abszolút gyötrelmes érzéseket, akkor a negatívból valami pozitívat
átminősíted.
Bizony. Ellenben a pozitív érzések, élmények, azokat abban a pillanatban kell megélnünk, és azok emlékként örökre ott maradnak a szívünkben, jobb esetben örökre, és az, ahhoz nem kell hozzányúlnunk, ahhoz, azt nem kell már átformálnunk.
Nem kell még szépíteni.
Igen, nem kell még szépíteni, mert az úgy jó, ahogy van. És nekem az írás az onnan kezdődött, így kicsi koromtól, és aztán ugye forgatókönyvet is írtam, valamint most könyvben is dolgozok egy társadalomszatírán, így 14 évesen. Vicces egyébként, mert én nagyon jó humorú embernek tartom magam. Esküszöm, ha bármi más nem, vicces vagyok. Itt megesküszöm mindenkinek. Bár egyébként nagyon rosszul kezdi az ember, hogyha már így mondja, hogy vicces vagyok egyébként, de tényleg, és nagyon sokféle a humorom, tehát nagyon szerteágazó, tehát, hogy a szarkazmustól a mindent is értek, és mindent is szeretek, és ez a könyvemben, vagy a készülő könyvemben nagyon megmutatkozik. Felnőtteknek készült, tehát abszolút nem az én korosztályomnak a könyv. Abból a szempontból is, mert ezt szintén kisebb korom óta érzékelem, hogy ugye mivel olyan körökben mozgok, hogy azért javarészt felnőttek vannak körülöttem, ők pedig ugye viccelnek, akarva akaratlanul bevonódok a viccelődésbe, és mondanak nekem egy viccet, esetleg szarkasztikusan, vagy bármi olyasmi. És ugyanilyen hangnemben, vagy stílusban reagálok. És kettő darab reakciót szoktam kapni, az egyik ez a fapofa és síri csend, a másik pedig a szabadkozás, hogy jaj, ők nem úgy értették, ők nem akartak megbántani. És soha nem szoktam érteni, vagy soha nem értettem, hogy ha viccelnek velem, és én visszaviccelek, kvázi, akkor ők miért nem értik, hogy én is vicceltem úgy, ahogy ők?
Hát mert látnak egy 14 éves lányt, és nem feltételezik, hogy ez a dolog úgy ment át, ahogy szánták.
Igen, és ezt szeretném a könyvemben megmutatni, hogy de igenis vannak önálló gondolataim. Nem egy bizonygatás, hanem egy abszolút a saját érzelemvilágomnak a bemutatása, és az, hogy látom a világot. Az is nagyon érdekes, igyekeztem úgy megírni a könyvet. Annyit esetleg elmondok róla, hogy anyósokról szól egyébként, és az őket körülvevő...
Anyósokról.
Bizony. És okay. Az őket körülvevő emberekről, családokról, úgymond, hogy mindenképpen mindenki találjon legalább egy karaktert, aki vagy saját magára emlékezteti, vagy van olyan ember az életében. Tehát igyekeztem ezeket az annyira sztereotípikus karaktereket beleírni a könyvben, mégis egy abszolút egyedi háttértörténettel, egyedi mellékszálakkal, amik így a könyv végén teljesen összeérnek, és kapunk egy szép egész képet, hogy remélem, hogy majd, ha tényleg oda jutok, hogy teljesen kész van a kézirat, és tényleg kiadjuk, akkor nagyon remélem, hogy majd neked is tetszeni fog, és a hallgatóságnak is.
El fogom olvasni. Azon gondolkozom, miközben itt hallgatlak téged, hogy ebben a műsorban nagyon gyakran előkerülnek női történetek, női sorsok, és hát de ennek mentén elő szokott kerülni az is, hogy azért annak a kulturális gyökerei, társadalmi gyökerei, meg egyéb, csak mert hogy azt mondtad, hogy társadalom, mit mondtál, társadalom?
Társadalom szatíra.
Szatíra, köszönöm. Szóval, hogy abban a világban, amiben élünk, rettenetes szorítások között, a háború itt van egy köpésre, a gazdasági válság, a fönn kell tartani a családot, a pörögni kell az életben, az embernek gyerekei vannak, szülei vannak, mit tudom én, tehát, hogy nehéz nőnek lenni itt és most Közép-Kelet-Európában 2025-ben. És ehhez képest itt van egy kislány, aki éppen fölnőni készül, és társadalom szatírát ír az anyósokról. Hát figyelj! Oké. És azt gondolom, hogy ha ez így van, és hogyha te vagy a jövő nemzedéke, már pedig te vagy, akkor talán jó úton járunk, vagy ti jó úton jártok, vagy húzzatok minket is magunkkal, mert nagyon, nagyon sírunk ott lent a gödör mélyén. Szóval hogy azt gondolom, hogy ez talán egy nagyon jó világlátás, ami a tiéd. Ezt ide akartam csak kiukadni ebből, ahogy a női sorsokat hallgatva, ez egy egészen különleges történet, ahogy te beszélsz, ahogy ahogy mondod ezt az egészet. Jó. Beszéljünk egy kicsit a sikerekről, jó? Mert ugye azt mondtad, hogy egyrészt azt mondtad, hogy ilyen fél mondatokkal, hogy rengeteg filmben játszottam, meg kicsit az angolt is segítettem az angol fordításban, szóval egy kicsit erről a nemzetközi vonaladról, aztán a hazairól is.
Igen, én az én első, nem filmnek mondanám sor, mert egyébként sorozat volt, a The Alienist, Angel of Darkness, én abban játszottam legelőször.
Hány évesen?
Az 7 éves voltam, és az volt a vicces, hogy pont egy énekversenyen voltam, amikor hívták anyukámat, hogy lenne egy casting. Nyilván felmerült a kérdés, hogy milyen casting, meg honnan tudták a telefonszámunkat, stb. Igen. Én előtte jártam reklámcastingokra, valamint ugye előtte is már rengeteg versenyen részt vettem, tehát Budapesten is, meg Budapest mellett, tehát nem csak Miskolcon, ahol élek. És csak még a reklámokra kitérve, hogy nem nagyon szerettek, és ezt meg is említettem, hogy az érettségem miatt. Ezért inkább a filmek ugye jöttek be később. És elméletileg ennek az ügynökségnek küldött valaki rólam anyagot, ahol énekelek, meg verset mondok, meg ilyesmi, és onnan találták meg anyukám telefonszámát, és akkor felhívták őket, hogy lenne ez a lehetőség, csak másnap kéne felutazni Pestre.
És akkor te még iskolába jártál?
Bizony. Aha. Még ugye az első évet, amikor 7 éves voltam, jártam, és nagyon gondolkodtunk, hogy elmenjünk. És mondta anya, hogy hát most szóltak, mint már délután, reggel kéne menni, tehát hogy meg amúgy is, tehát nem láttuk sok esélyét, de úgy voltam vele, hogy nem veszítünk semmit. Ráírek egyébként, nagyon szívesen felmegyek, szöveget se kellett tanulni, csak egy jelenetet kellett megtanulni, eljátszani, és akkor fel is mentünk.
De egyébként angolul forgott a film.
Igen, angol, tehát amerikai sorozat volt. És felmentünk, és egyébként ott kiderült, hogy ez bár valójában a harmadik forduló, csak engem közben így belöktek, hogy akkor hajrá. És nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem 2 héten belül már jött a telefon, hogy tiéd a szerep. Elképesztő boldog voltam. Viszont mivel még semmilyen filmes tapasztalatom nem volt, ezért amikor elmentünk a forgatásra, Budapesten, vagy Budapest mellett volt egyébként, tehát belföldön, megpakolva szendvicsekkel, 8 féle ruhával, hogy nehogy fázzunk, mentünk, stb. És néztek ránk, hogy mit csinálunk a kolbászos szendvicsekkel. Mert hogy, és akkor jött, voltak, vagy 3 asszisztensem volt, azóta sem tudom, hogy miért volt 3, de nagyon szerettem őket, de nem tudom, tehát hogy nem volt rájuk úgymond effektíve szükségem. De ebből is látszik, hogy a filmes szakma azért mennyire más, tehát hogy a színésznek az igényeit, főleg a külföldiek nagyon próbálják kielégíteni, és tényleg egy hatalmas nagy sátrat képzelj el, tele minden friss gyümölcsök, 8 féle péksütemény, 8 féle ételek, italok, minden, és akkor így becsöppentem ebbe a világba, és a kamerák, a tényleg rengetegféle stábtal, különböző feladattal, amit folyamatosan csináltak, és akkor ugye a színésze középpontba elképesztően megfogott, hogy tényleg elindították a felvételt, és tényleg egy másik világba csöppentem, mert ugye, amit már visszanézünk a felvételen, az konkrétan egy másik univerzum szinte, egy másik történet, amit nekünk kell elmesélni. És nekem ez onnan indult, aztán jött egy magyar kis játékfilm.
De várjál. Mi fogott meg a dolognak az a fajta gazdagsága, hogy te vagy a középpontban, és nagyon figyelnek rád, és minden igényedet lesik azért, hogy a produkcióban a legjobb állapotban legyél, vagy az, hogy belecsöppenek, és egy másik univerzumot én fogok megfesteni?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Tehát azért színész valaki, vagy úgy tud jó színész lenni valaki, hogyha elfogadja azt, és szereti azt, hogy ráfigyelnek, tehát hogy körülötte vannak a kamerák. Én nem... Szerinted, hogy nagyon sokszor ezt a szót, vagy ezt a megfogalmazást, ezt negatív értelemben használják, nem értem, hogy miért, amikor vannak emberek, akik a háttérben szeretnek lenni, a kamerák mögött vannak pedig, akik előtte.
És van a kettő között, akinek kétségei vannak, és a kamerák előtt van mégis, bizony.
Pontosan, igen. Okay. De hogy ugye attól függ, hogy hova tartozik valaki, ha már ugye rájött, és én szerencsésnek tartom magam, hogy én rájöttem. És nyilván ez a fajta dolog is megfogott benne, de amit másodjára mondtál, inkább az, hogy abszolút az én kezemben van egy történet, amit én formálok meg. És azon gondolkodtam pont most, ahogy jöttünk ide, hogy volt-e olyan karakter, tehát szerep, amit úgy nagyon tudtam azonosulni, vagy épp nagyon nem tudtam azonosulni, de rájöttem, hogy színészként nem az a dolgom, hogy azonosuljak, tehát nem kell átéreznem a karaktert, viszont meg kell értenem. Meg kell értenem, hogy mit miért tesz, és el kell fogadjam az ő döntéseit, és úgy gondolom, hogy minden karakterben van egy pici én, és ez nem feltétlen személyiségjegyre gondolok, csak csupán arra, hogy én formálom meg. A rendezők is azért vannak, a castingok is azért vannak, hogy kiválasszák azt az embert, aki pontosan úgy játssza el az adott karaktert, olyan arcreakciói vannak, mint amit ő az ő fejébe megszületett és elképzelt. És ez nagyon megfogott, hogy úgy vagyok képes átadni történeteket, érzelmeket, gondolatokat, hogy vagyok én, az én testem, az én lelkem, és van egy másik test, ami velem megegyezik, mert én játszom, és van egy másik lélek, amiben meg belebújhatok.
Ez volt az első, ekkor voltál 7 éves, nyilván akkor még nem ezekkel a letisztult kristályos gondolatokkal, hanem csak ott voltál.
Csak éppen a pillanatnak éltem, persze, aha, meg ez a úristen, jaj, de szuper, jaj, de jó, mennek a kamerák, jaj, de aranyos mindenki, jaj, de jó a díszlet, jaj, de jó a hajam, jaj, de jó, persze, akkor mi, hát kisgyerek voltam, persze.
És később?
Később, tehát a kihívásokat nagyon szerettem, tehát nagyon szerettem, tehát jöttem ugye például a második film, ugye a Defekt kisjátékfilm, és ott tényleg estébe nyúlóan hidegbe forgattunk, és abszolút nem voltam leterhelve, vagy nem éreztem magam megterhelve. Persze volt olyan, hogy már olyan fáradt voltam, hogy elaludtam a kocsiba, az a vicc, hogy egyébként az a jelenet, hogy alszom az autóba, viszont amikor leállt a forgatás, mert megvolt a jelenet, én még mindig aludtam, mert ugye tényleg aludtam az autóba, és nem voltam bekötve, és én szoktam beszélni álmomba, és rángattam a biztonságiat, hogy engedjetek ki. Vannak ilyen történetek, de...
És ez nem került bele a filmbe?
Nem, sajnos ez nem, viszont lehet, hogy Baki parádéba valahol még megvan valamelyik felvételen, de akkor még ennek a bája nagyon megvolt.
Te mondd is, ennek az elmúlt, ugye azt mondtad, 7 éves korod óta komolyan, tehát akkor ez 7 évet mondhatunk szakmai múltnak, ugye?
Igen, nagyjából.
Igen. Ebbe hány film fért bele eddig?
Azonban, hogy fejből nem tudom, 14 körül van, ha jó, ezt, ha most csak így hasraütésszerűen mondtam.
Külföldi és magyar filmek?
Külföldi és magyar filmek, igen, tehát benne van a kóprodukciók, sorozatok, filmek, igen, így összességében olyan 10-15 körül mozog, tehát hogy a között valahogy pontosan
ilyenkor,
tudom.
Ilyenkor az van, hogy a Rihanna otthon összepakol most már nem szendvicset, meg nem tudom én meleg ruhát, hanem akármit, valamit, amiről azt gondolja, hogy kell, és elindul, vagy az van, hogy az édesanyád összepakolja azt, amire szükséged van, és azt mondja, hogy menjünk.
Igen, a második, ahogy említettem, még azért fogják a kezem. Nyilván ahogy idősödöm, úgy egyre több önállóságom van, viszont én is szeretem, hogy jön velem. Anyukám például nemrégiben mentünk, vagy hát előző éven, meg még ezen az éven, nem is tudom, azt hiszem március körül Angliába, valamint Franciaországba, mert ott odakint forgattam, és azért még a repülni is jönnek velem, persze. Tehát segítenek mindenben, az már más kérdés, hogy az angolom az azért tehát megfelelő, tehát nem a nyelv miatt jönnek velem, csak pusztán az az érzés, hogy azért vannak velem szülők, meg mégiscsak kiskorú vagyok, bár már fiatalkorú, tehát nagyon büszke vagyok, de azért még mégiscsak kiskorú.
Aha. Szerintem most már nagyjából értjük, már mint én is, meg a hallgatók is nagyjából értjük, hogy is vagy te összerakva, meg hogy mi a te múltad, meg mi a te hitvallásod akár ebben a pillanatban. hova tart ez a dolog? Mi lesz ebből?
Ez az, amit nem tudok, és megmondom őszintén, hogy én nem hiszek se a jelenbe, se a jövőbe. És ez egy, először azt hinni az ember, hogy ez a borzalmas felfogás, az nem azt jelenti, hogy le vagyok ragadva a múltba. A jelenben azért nem hiszek, mert tudom, hogy van, nyilván, de szerintem minden egy meghatározásnak a lényege. És most mit veszünk jelennek? Akár ahogy most beszélgetünk, nem tudod pontosan definiálni a jelen, mert abban a pillanatban, hogy most már beszélek, ez már megtörtént, elmúlt. A jövő pedig egy olyan fogalom, hogy nem tudhatjuk 100%-ra, hogy pontosan mi lesz. Eltervezhetünk dolgokat, kitűzhetjük, hogy azt megvalósítjuk őket, de nem biztos, hogy úgy lesz. Viszont én nagyon szeretem Harry Styles-t, ő egy külföldi énekes, és ő azt mondta, hogy az álmok addig álmok, amíg el nem döntjük, hogy megvalósítjuk őket. És én abszolút ezzel a gondolkodással élek, hogy nem kell erőltetni a jövőt, nem kell mindenáron, hogy már pedig én ott leszek 10 éven belül, ahol én elterveztem, viszont az életérzéseket, azokat tudom, hogy miket szeretnék megélni. Az önfeledtséget, a boldogságot. Nyilván vannak bakancslistás dolgaim, meg vannak gyermeki elképzeléseim a kiskoromból is, hogy tényleg szeretnék egy olyan hatalmas nagy filmbe szerepelni, olyan elképesztő produkcióba, hogy tényleg az újságból is, meg a csapból is az folyjon, és hogy mozifilm legyen, és tényleg mindenki arra vegyen jegyet. Nyilván nagyon szuper gondolatok, meg érzések ezek, és nagyon szuper lenne, hogyha elérném, de nem leszek összetört ember, hogyha nem, mert én magamat határozom meg, és nem azt határoz meg, hogy 10 ember nézi meg a munkámat, vagy milliók. Mert én annak a 10 embernek ugyanazt fogom adni, mint 2 milliónak. És én ezeket szeretném elérni, és azokat, hogy ezeket az érzéseket, tehát hogy biztos alapokat kapjanak, mert nyilván oké, most ezt itt elmondom, meg így gondolom, de nyilván amikor mondjuk nem jönnek el annyian egy előadásra, mint amennyire szerettem volna, azért nem mondhatom azt, hogy nem vagyok egy kicsit letörve. Nem fogok hazudni, emberek vagyunk, érzünk dolgokat. Viszont szeretném, hogy amit most az előbb elmondtam, ezeket az érzések, ezek bennem maradjanak, és szilárd alapokat kapjanak. És a múltamra is szeretnék úgy visszanézni, majd nem tudom én 80 évesen, hogy tényleg nem abból állt az életem, hogy mindenféle iskolákat végeztem el teljesen feleslegesen, utána meg elmentem dolgozni, és közben mondjuk lett egy családom, akivel 0 minőségi időt tudtam együtt tölteni, mert folyamatosan a pénzt hajkuráztam, hogy márkás ruhákba járathassam magamat, meg a családomat. Aztán, amikor meg majd a utolsó koporsó szöget beszögelik, akkor meg majd nem tudok mit csinálni a felesleges pénzemmel, és az az idő, amit egyébként a családommal tölthettem volna, azt meg már nem senki nem tudja nekem odaadni, meg már nem lesz időm arra, hogy azt átéljem. És nem tudom, hogy mit szeretnék, de azt tudom, hogy ezt nem szeretném. Uh-huh. És szerintem benne van ez a nagyon gyermeki dolog is, ami szerintem egyébként tök jó lenne, hogyha minden emberbe visszatérne, hogy szerintem tényleg a boldogság a legfontosabb az életben, és hogy azt mi okozza. És nem értek azzal egyet, hogy a pénz nem boldogít, mert biztosan van, viszont azzal egyet értek, hogy vannak dolgok, amik sokkal fontosabbak az anyagi dolgoknál. És én ebből az irányba szeretnék nagyon elmenni, rengeteg minden érdekel. Érdekel a pszichológia, érdekel az írás, imádom a színészetet, az az életem, az éneklés. De az egyetlen egy félelmem az az, hogy annyi minden érdekel, és annyira komplex dolgok vannak az életben, hogy egy élet nem elég arra, amit én szeretnék megvalósítani, és pontosan ezért nem tervezgetek, hanem amit éppen akkor érzek helyesnek, azt megteszem. Mert jobb megbánni egy olyan dolgot, amit megtettél, mint amit nem tettél meg.
Jó, hát nagyon profi módon lekerekítetted, mintha ez már a műsor vége lenne, de még nem egészen, az egyrészt már énekelni fogsz, másrészt mert mondtál egy olyan mondatot, amire muszáj egy kicsit visszaugranom, hogy a család, meg a magánélet. Ugye itt van egy 14 éves gyönyörű szép lány. Mi a helyzet a pasikkal?
Van barátom.
Hoppá!
Nagyon érdekes egyébként, mert nekem, ha már női műsor, nagyon borzasztó tapasztalataim vannak a férfiaknak nem nevezhető fiúkkal.
ez... kortárs fiúkkal, így értem?
Nem csak.
Nem csak, oké, okay, hanem?
Nem csak, de inkább. Nyilván azért a filmes szakmában alapvetően idősebbnek nézek ki a koromnál, és legalábbis nagyon sokszor megkaptam. Másrésztől érettebb a gondolkodásom is, és ez sok férfinek gondot okoz ezt felfogni,
ezt hogy, el tudom képzelni,
hogy mégiscsak azért fiatalkorú vagyok, de ebben ne is menjünk bele, inkább az a velemkorúak. Velük meg az a probléma, hogy vagy hát nekik az a problémájuk velem, hogy ugye túlságosan érett vagyok, és én most pont abban a korszakban, vagy időszakban voltam, hogy a velemkorúakkal nem értek szót, viszont a nálam idősebbek, akár már tehát fiatal felnőttek, az ő gondolkodásukkal, meg már azért nagyjából kiforrott érzelemvilágukkal tudnék azonosulni, viszont ugye korba meg nagyon elütünk, és azért a rengeteg különbség van, ami...
Na de várjál, ez mit jelent, akiknek az élet felfogásával, meg az érzelem világával azonosulni tudsz? 17-et, 30-at, 80-at, meg mit jelent életkorban?
Igen, egyébként az összeset viszont ugye nyilván most mondjuk a 18-19 évesekre gondoltam, viszont ugye a különbségek miatt, meg akkor a nagy... korkülönbség miatt nem, viszont most van egy 18 éves barátom, akivel nagyon-nagyon jól kijövünk, és nagyon szoros a kötelék, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülök. Egyébként több mint egy éve barátok vagyunk, és hát még nincs két hónapja, hogy együtt vagyunk, de mégis úgy érzem, hogy nagyon egész a kapcsolatunk, vagy hogy mondjam. Ami nagyon érdekes, mert én egy nagyon komplex személyiség vagyok, és rengeteg dolgot lefed a személyiségem, és nagyon, és rengeteg oldalam van, és nagyon nehéz mindegyiket megérteni, vagy mindegyikkel kommunikálni. És ez nem azt jelenti, hogy tehát, hogy nem arra gondolok, hogy sok a hangulatingadozásom, csak csupán nagyon sok véleményem van, nagyon sok mindenről. Tehát nincs egy konkrét álláspontom mondjuk egy dologról.
Ami mindenre igaz.
Ami mindenre igaz, hanem rengeteg dologtól függ. És ezért mindig is úgy voltam vele, hogy nagyon nehéz engem megérteni. És neki, nem mondom,
ez hogy... Ez az ő véleménye, vagy a tiéd?
Ez az, szerintem mindkettőnké.
Mindkettőnké.
De úgy érzem, hogy azt nem jelenthetem ki, hogy mindent, de azért nagyon sok dologban megért, és nagyon sok mindenben támogat, amiért hálás vagyok. Viszont igen, sajnos nem mindig voltak ilyen jó tapasztalataim.
De várjában csak, bocsánat, ennek lezárásában ez egy szerelem?
Igen. Okay. Úgyhogy, és hálás is vagyok érte nagyon egyébként.
És ha már az előbb említetted, hogy a család, meg a családdal töltött minőségi idő, meg ilyesmi, nyilván ez most még nem az a szakasz az életedben, és tudom, hogy nem tervezel, ez is elhangzott, de azért mégis, szóval látod magadat egy x év múlva, úgy, mint babakocsit tologató anyukát?
Nagyon érdekes, mert valahogy én nem látom azt a... Tehát, hogy nem érzem azt a jelenséget, hogy akkor... Vagy lehet, hogy ez csak azért, mert bennem van a félsz, hogy nincs elég időm magamra, vagy akár az önzés, de nem mondanám önzésnek, mert mi a saját életünkért vagyunk felelősek. És de hogy nagyon szeretném magam kiélni és megélni azokat a dolgokat, amiket, és ezt szerintem egy gyerek mellett nem tudnám, és nem azért, mert nem lennék rá képes, hanem mert nem tudnék 100%-ot adni a lányomnak, fiamnak, amit amúgy megérdemelne, és arra viszont nem lenne szívem. Viszont utána meg tudom, hogy egy életen ám bűntudatom lenne, meg nem érezném magam jól, tudván, hogy nem maxoltam ki mindent, ami bennem volt. Úgyhogy én nagyon, nagyon próbálok az arany középutat, vagy nagyon szeretném majd az arany középutat megtalálni, hogy tényleg eljussak arra a pontra, hogy na, nekem ez itt elég, tehát, hogy itt elég ez a hírnév, elég ez a siker, elég ez a pénz, elég ez a bármi ebben a szakmában, ezekben a területekben, és akkor most jöhet a család, meg a család fogalmának megértése.
Uh-huh. Ez most nekem fölvet egy gondolatot, és lehet, hogy ezt nem kéne megkérdeznem, de most már ugye itt vagyunk, tehát megteszem, hogy ugye azt mondtad, hogy az édesanyád zeneművésznek készült, el is végezte ezt az egészet, és valahogy mégsem lett egészen azzá, ebben benne van az a gondolat, amit az előbb elmondtál, hogy az ember nem tud 100%-osan ott lenni a gyerekével, ha már egyszer van? Érted, ugye, hogy mire gondolok?
Igen, igen, persze. Azt nagyon sokszor meg szoktuk kapni, hogy anyukám nem éli ki rajtam azt, amit ő szeretett volna annó, csak ja, neki értem. Nem sikerült.
Nem így gondoltam teljesen. Tudom, a kérdés, de igen, benne van.
És valahogy én ezt soha nem éreztem, mert hogy úgy gondolom, hogy ha ezt erőltetnék, akkor én nem tudnám olyan teljes szívvel, lélekkel csinálni, ahogy csinálom.
Én most egyébként kifejezetten arra gondoltam, hogy ő hozott áldozatot azért, hogy fölnevelhessen úgy egy gyereket.
Igen, ezt akartam mondani, hogy abszolút. Pláne, hogy egyébként beteges gyerek voltam, tehát tejfehérje érzékeny, és nem tudták, hogy az vagyok, és rengeteget fennmaradt velem, tehát hogy nagyon nehéz volt velem kicsinek, mert csak sírtam. És igen, rengeteget áldozatot, de a mai napig, tehát az, hogy én most itt ülhetek, és beszélgethetek arról, amiket megtettem, az nélkülük nem lenne, mert anyukám x éve nem dolgozik, mert végig velem foglalkozott, ugye pláne az, hogy magántanuló vagyok, tehát otthon is kellett tanítania, ugye főállású feleség, meg háziasszony, meg anya, tehát amellett még az is.
Meg hát ő, meg a ők is ér el téged. Igen,
meg hogy jönnie kell velem mindenfelé. Úgyhogy persze, abszolút. És én nem szeretnék abba a hibát, nem mondom, hogy ő hibázott, erről még soha nem kérdeztem, megmondom őszintén, de soha nem is mondta volna, hogy ő ezt megbánta, mert azt mondta, hogy erre viszont konkrétan emlékszem, hogy azt mondta, hogy ő soha nem tudta, hogy ő mi szeretne lenni, egészen addig, amíg én rá nem jöttem, hogy én mi szeretnék lenni, és rájötte, hogy ő abba jó, hogy engem segítsen, és abba, hogy menedzseljen. Egyébként hozzáteszem, hogy egy kiváló rendező, a Rianásnak is ő a rendezője, valamint a most készülő Könnyű szárnyakat adjatok című második filmnek is ő a rendezője, és elképesztő munkát végez, tehát nagyon, nagyon illik hozzá.
Bocsáss meg, azért jó rendező, mert megtanulta a rendezést, vagy azért jó rendező, mert ennyire tud rólad mindent, ennyire ismert téged? Vagy a kettő együtt?
Szerintem a kettő együtt, mivel már volt nem hivatalosan, de segítrendező más filmben is, ahol effektíven nem csak engem rendezett, hanem másokat is, és ott is teljesen tökéletesen megállt a helyét. Nem gondolom, hogy ez csak hozzám köthető, hanem alapvetően a személyiségében is benne van, megvan hozzá a látásmódja. Valahogy úgy fogalmazott, hogy ezt ő nem tudta volna meg nélkülem, hogy ő ebben jó, és hogy ő ezt élvezi, hogyha én nem vagyok, hogyha én nem választom a színész pályát. Szóval ez az okokozat nagyon, nagyon benne van, és ebből is igaz az, hogy minden a koka van, és minden úgy van jól, ahogy van. Mert így én is megtaláltam azt, amit szeretek, ő is megtalálta, mindketten hoztunk hatalmas áldozatokat, sőt, mindhárman, mert édesapám is természetesen, csak ő viszont nem, nagyon nem ez a világa, neki nagyon nem, viszont így, hogy mind a hárman meghoztuk a saját döntéseinket, így egy kerek egész. És így tudunk haladni.
Karácsony van? Együtt töltitek hárman a karácsonyt? Vagy akár négyen a barátoddal?
Nekünk ez így el van nagyon osztva. Ugye van szenteste 24-én, akkor mindig egyik nagyszüleimnél vagyunk, tehát nagypapáméknál, meg nagymamámnál. És akkor ott én már előtte nagypapámmal felszoktam díszíteni a fát, ott eszünk, ott vagyunk pár órát. 25-én ott általában mi szoktunk hárman együtt karácsonyozni. Most ez az első olyan karácsonyunk, hogy a barátom is eljön hozzánk pár órára. Nekem egyébként, megmondom, én őszinte leszek, voltak fenntartásaim. Mert azért nekem a család az egy nagyon bensőséges dolog. És nagyon... És bármennyire szeretem a barátaimat, vagy akár a barátomat, azért nagyon sebezhetőnek érzem magam abban a pillanatban, hogyha megnyitom neki azt a kaput, hogy most már a családom része vagy. Uh-huh. Viszont úgy gondolom, vagy hát erre igazából így a édesanyám nyitotta fel a szememet, hogy megérdemli azt, hogy megkapja ezt a titulust, hogy ő is úgymond a családunk része. 26-át pedig másik nagyszüleiméknél szoktuk tölteni, úgyhogy így mi nagyon szépen elosztjuk, hál' Istennek.
Na hát itt van az a pillanat, hogy körülbelül 52 percet beszélgettünk, és most kellene neked énekelni, hogyha erre van mód, jó?
Rendben.
És akkor én meg is köszönöm, hogy itt voltál. Egyébként ide is elkísért az édesanyád természetesen.
Igen.
És hát kívánom neked mindazt, amit egyébként nem tervezel, hanem csak szeretnél, vagy csak érzel, vagy csak arra felé visznek, tolnak az erők. Legyen úgy, ahogy kell. Oké. Riana volt a vendégünk, illetve hát akkor mondom a teljes nevedet, hogy Balla Emma Riana, és akkor lehet választani, hogy melyiket szeretik a hallgatók. És kérlek szépen, hogy énekelj.
Hol vagy karácsony, miért nem talállak? Mondd, hová rejtőztél, ahogy a lét is változtam én is, és a karácsony is más talán.
A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.